mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 90. Zsoltárunk első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Helyünket elfoglalva a 284. dicsérettel folytatjuk. Áldjuk a Nagyisten jóságát, ismert Zsoltár dallam, énekeljetek minden népek. Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg Jakab apostol levelének 4. részéből, 13-tól 17-ig terjedő verse.
Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok. Ha az Úr akarja, és élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Menyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük az új nap felvirattát, amelyik egy új év is előttünk áll, nagyon szemléletesen, mint egy út, amin végig kell mennünk, és azt is nagyon világosan tudjuk, hogy minden részletét nem látjuk, de ennél nagyobb üzenetet kapunk, amikor azt tudjuk, hogy te mindvégig ott leszel velünk. Köszönjük, hogy a te fiat követésében megtapasztaljuk azt a szüntelen való jelenlétet, kegyelmet, gondviselést, amit te adsz mindazoknak, akik a te nevedet vallják. Hadd könyörögjünk most azért először a saját magunk útjáért, hogy emberségünket megőrizhessük, sőt növelhessük ezekben az időkben, ami éppen a mi emberségünket kezdi ki és támadja meg. Hadd könyörögjünk a családunkért, szeretteinkért, kicsinyekért, nagyokért, közel és távol, hogy megőrizd őket ebben az esztendőben is, szellemi, lelki, testi épségben és a te áldásoddal. És könyörgünk a nagyobb közösségért, a nagyobb családért, gyülekezetünkért, annak sokféle terméért, mert merész tervek is vannak, nagyra törő tervek is vannak. Te tanítasz bennünket az igazi nagyságra és az igazi alázatra. És ezért a népért is külön könyörgünk most a mi magyar népünkért, hogy tapasztalja meg azt, hogy vannak más dimenziók, vannak más rétegei is a létnek, mint az anyagi, még oly fontos is az, és még oly sokak számára szinte elvehetetlen és folytonosan jelenlévő tehertétel. Könyörülj rajtunk, mindnyájunkon. Így légy velünk most, igéddel, szent lelkeddel, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. A 174. dicsérettel készülünk a ige hirdetésre, Atya, Fiú, Szentlélek. Felolvasott igékből aláhúzom ezt, valamennyi igét szem előtt tartjuk, inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja is élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Fogadjuk el helyünket. Kedves testvérek, jól ismert ez a néhány szó, amit itt az egy igevers, felolvastam, mert nagyon szeretik ezt idézni egyes körökbe, szinte minden egyes beszélgetésben megjelenik ez, hogyha az Úr akarja és élünk, és ez nagyon helyes is, hogy ezt mondjuk, főleg akkor szoktuk ezt, amikor ritkán találkozunk valakivel, és ugye majd biztos megint fogunk, ha az Úr akarja és élünk. Ezzel szemben az emberi magabiztosság áll, Jakab a magabiztos emberekhez fordul. Történetesen itt a leginkább magabiztos az, akinek ugye sok anyagi java van, a kereskedők, a nagykereskedőkről van itt szó, és ebbe mondja el tulajdonképpen Jakab azt a tanítást, hogy hogyan is kell tervezni. Miközben helyre igazítja ezt a fajta magabiztosságot a kereskedőknek, ez a gondolkodás módja nagyon plasztikusan mutat be azt a szellemiséget, amely rendkívül aktuális, szinte megdöbbentő, hogy mennyire azonos, és ennek a magatartásnak a bukásán keresztül tanítja a keresztényeket arra, hogy hogyan tervezzék a jövőket. Először érdemes a szövegre figyelni, Károly talán még szemléletesebben kezdeni, hogy nosza immár mondja, ez a kifejezés, ami így tud visszaadni a mi nyelvünk, ebben van egyfajta ilyen fölényeskedő, önbizalmat kifejező indulatszó, amivel a társalgásba belép egy ember, egy ilyen, ugye, így mondjuk majd bejön és ossza az észt, és mindenről mindent jobban tud. Ugye ma vagy holnap elmegyünk, ezt úgy kell érteni, hogy a gyors döntés és cselekvés nem arról szól, hogy hát várunk, hogy majd vagy holnap, nem tudjuk, hanem azt, hogy legkésőbb 24 órán belül már indulunk is, és csináljuk, amit csinálni kell. Kifejezetten ez a kereskedés a nagy kereskedőről szól, még egyszer mondom, nem a kicsi egzisztenciákról. Abban az időben elég sok várost alapítottak, a birodalomnak a gazdasági élete az lendült fel, alapították a városokat, és hát oda aztán megjelentek mondjuk így a multik, és már is ugye övék volt a piac. Ez pontosan így működött a birodalomban. És nagyon érdekes a kifejezés, hogy eltöltünk ott egy esztendőt, ez szó szerint ezt jelenti a görög szövegben, hogy megcsinálunk egy évet. Hát ennél mondjuk klasszikusabb kifejezést a mai világban nem is találunk. Ez nem változott semmit, ez a fajta nyelvezet és gondolkodásmód, hogy megcsinálom magam, megcsinálom a pályámat, megcsináljuk az üzletet. Tipikus birodalmi menedzser szöveg ez. És mondom, hogy valóban nem sok különbség van. Nincs benne hely a bizonytalanságra, a félelemnek, bárminak a nyomát se lehet mutatni, de nincs is benne hely annak, hogy meg kéne kérdezni valamiképpen az Urat is, hogy biztosan így kell-e ezt tenni. Ugye maga csinálja az életét, az ilyen ember mindent önmagának tulajdonít, és semmi módon nem fér ebbe bele az, hogy hát az Istennek is volt ebben valami része. Már elmondtam egyszer, de nagyon tanulságos az egyik, egyébként nagyon kedves rokonom, aki már azóta azért ebédkor ő is hajlandó velünk imádkozni, most először tapasztaltam, hogy megkérdezte, hogy mit köszönünk Jézusnak, ezt én kerestem ide az asztalra. De megcsinálta valóban. Aztán később az élet az tanítgatta persze őt, hogy hát ez nem így van, de ez egy tipikus ilyen fajta gondolkodás. És erre mondja azt az apostol, hogy az elbizakodottság veszélyes, az Isten nélküli tervezés az ostobaság, és mindkettőre jellemző, hogy alapvető önismeret és életismeret nélkül tervez. És hát enélkül tervezni nagy hiba. Az igénk tervezni tanít bennünket, és persze nem szorongani, ugye, hogy jaj, hát nem is érdemes talán belevágni, de egyértelműen ott kell lenni a gondolatainkban, hogy nem látjuk azt világosan, sőt, egyáltalán, hogy mit hoz a holnap. Bármikor megtörténhetik a baj, akár a végső baj is. És ezért, ha az Úr akarja, és élünk. Ez a helyes alapállás. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ezen folytonosan görcsölünk, hanem Isten kezébe tesszük a holnapot, akármi is lesz. És felszabadulok a cselekvésre. hogy a holnappal kapcsolatban mindig szövögettünk valamilyen tervet, és az nagyon nagy baj, ha már nincsenek terveink. Van egy része az embereknek, és ez nem kicsi tábor, semmilyen tervet nem csinál mondjuk 2010-re, ugye, hogy a Debreceni cív is mondja, hogy csak vagyok, ugye, semmiféle tervet, és ez bizony súlyos drámai helyzet igazából, mert ez az abszolút sodródás, kiszolgáltatottság és perifériára is könnyebben kerül az ilyen ember. És hát persze vannak az ábrándozó tervkészítők, abból már tömegek vannak, akik azonban soha nem az aktuális lehetőségeikre terveznek, hanem úgy vágyakozunk, majd csak lesz valami jobb. És hát sajnos ők sem különbek az első csoportnál. És hát vannak aztán ezek a bizonyos tudatos, ugye menedzser szemléletű emberek, akik aztán reális alapokkal, nagy akarattal, ugye semmi nem állíthatja meg őket, ők a győztesek, és végre is hagyják bármi áron, amit elterveztek. Hát a keresztény ember hogyan tervezzen ebben a világban? Hát először is az az első tételünk, hogy mindenképpen legyenek terveink, bármilyen kicsik is. Hát nyilván kis egzisztenciák nem fognak nagy terveket csinálni, de mindenképpen, mert hogy vannak gyülekezeti terveink, az világos, de most talán fontosabb, hogy egyéni életünkben legyenek terveink. Ne maradjunk tervek nélkül, ne sodródjunk. Még a, mondom, a legkisebb, hát egzisztenciának is, hogy kell legyen terhe, és ebben lehet anyagi, szellemi, lelki természetű, lehet terepe a család, lakóközösség, gyülekezet, saját magam külső-belső dolgai. Tehát ez az első, mondjam így, hogy az mutatja, hogy élek, hogy vannak terveim, semmilyen terve és perspektívája nincs, és mondom, lehet kis dolog, nem kellene nagy dolgokra gondolni, az már szinte, ugye, ilyen élő halottként éli a világát. Aztán a második az, hogy viszont kérdezzük meg újra és újra az Urat a terveink felől. Ez már nehezebb kérdés. Hogy valóban ezt kell-e terveznem, ezt kell-e tennem. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az a fontos, hogy valahogyan maradjunk az Isten közelébe, az ige által, és tegyünk szert egyfajta érzékenységre. És ebben a lelki érzékenységben lehet mérlegelni, egybevetni, és megkérdezni újra és újra, jó lesz-e ez így. Ez azt is jelenti, hogy nem ragadok bele feltétlen az elképzeléseimbe, végig tudok gondolni másfajta utat is, vagy utakat akár. Van készségem arra, hogy lehet más is, mint amit elgondoltam, és azon is rajta lehet az Isten áldása. Sok keserűségtől menekül meg az ember, hogyha nem ragad bele egy elképzelésbe, ha nem azt az ajtót veri, ami úgy be van zárva, hogy azt ki nem nyitja, hanem lehet, hogy lesz ott egy kisebb, más lehetőség, más ajtó nyílik meg, nem olyan szép, széles, látványos, de képes váltani. Mert különben ugye nagyon sok baj történik, hajlandók vagyunk erre, hogy ott döngetünk, ahol nem nyittatik meg. És hát ebből következik az is, hogy menjünk változtatni a terveinken. Ez egy fontos szabály, valami fajta belső rugalmasság, ez bizony szükséges. Bizony szükséges a bizalom is, hogy az Isten nem hagy el bennünket, ha új utakra lépünk. Ugye ennek két veszélye van. Az egyik az, hogy mérlegelünk, aztán addig mérlegelünk, amíg úgy maradunk. Ez az egyik. A másik, hogy nem mérlegelünk, na, akkor megyünk, aztán törünk, zúzunk. Ugye? Mert ha tett halál az okoskodás, szokták mondani, egyik se jó, hanem a helyes arányt kell megtalálni, hogy mérlegelek is, de van bátorságom is meglépni. És úgy kell az Isten elé vinni a dolgokat, hogy Uram, te tudod a helyes utat, segíts abban, hogy jól döntsek, s ha szükséges, tudjak változtatni. Tehát nem megcsinálni akarom a dolgaim, hanem követni az akaratodat. De ezt a lelkületet nem hagyja válasz nélkül az Isten erről meggyőződésem. Minden gyönyörű példája az evangéliumban, hogy amikor Jézus megkérdezi, hogy kinek mondanak engem az emberek, és hát ti kinek mondotok engem, ugye Cezária Filippinél, ott érnek el, hogy így mondjam, a határra Izraelnek, és egy határhelyzet is van, dönteni kell, most merre felé megyünk tovább. De Péter kimondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, ez a jel, és aztán Jézus azt mondja, illetve az ige, hogy ettől fogva kezdte el Jézus mondani a tanítványoknak, hogy Jeruzsálembe kell menni, főpapoktól és farizeusoktól, vénektől meg kell öletnie, és harmadnapon fel kell támadnia. Tehát a cél onnantól kezdve kristálytiszta és világos. De tehát jött egy jel, egy üzenet, figyelt rá Jézus, és ettől kezdve elkezdi mondani az ő szenvedését, mert onnan már számára tovább nem kérdés, megkapta a választ. Ugye, vagy gondoljunk a Getsemánéket jelenetre, ahol vért izzadva teszi fel a kérdést, ugye, hogy melyik utat választom, atyám, ha lehetséges, múljék el a keserű pohár. És aztán jön a következő mondat, ugye, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Tehát azt gondolom, hogy ez a legmagasabb rendű tervezés nyilván, teljesen belesimulni Isten tervébe, akaratába. De mit is mond az írás? Hogy az ember élete olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. És hát az jutott eszembe, már mennyire is furcsának. Hát igen, ez is benne van, lehetőség, van-e erre tervünk? Hát mert erre nem szokott leszek. Na de kérem, hát micsoda egy lehetetlen ötlet, hogy ezek a hívők még hogy gondolkodnak. Ezt gondolom, hogy ezért kell egy B-tervnek is lenni. Ugye ez a B-terv, azért neveztem, mert így kezdődik, hogy boldogok. De boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva, mondja Jelenések könyve. Nem akarjuk ezt túlragozni, csak megjegyzem, hogy mindenkinek a hite az egyben egy B-terv is. Ugye, e világi A-terveink meg vannak, egy B-terv. És nekem nem az a tervem, hogyha meghalok, boldogtalan legyek, hanem ez az ige legyen rám érvényes. Igenis kell egy ilyen lelki háttér 2010-re is. Ha az Isten dönt, akkor én is azt tudom mondani, hogy igen, Uram. De főként arra figyelni, hogy vajon hogyan tud az én kis életem, terveim, tudtam, hogy kicsi tervek sorra belesímulni az Isten nagy tervébe, akaratába, mert azt is kijelentette, és nagyon sok igét tudnánk mondani, csak egyet-kettőt, ugye, mit is mond, azt mondja, hogy a Tesszalonika levélbe mond egy ilyen igét, hogy az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Az az Isten akarata. Mi az Isten akarata 2010-ben? Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Timóteus levélben mondja, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Ezek a tervek világosak előttünk, és hogyha valami módon bele tud épülni az életem, hát az, hogy megszentelődni, az egy teljesen világos terv. Ezen nem kell sokat gondolkodni. Vagy egy másikat is mondhatok, mert mondom, ilyenkor elkezdtem nézni az írást, és kiderült, hogy óriási mennyiségű ilyen típusú igét lehet találni, hogy mi az Isten akarata. De ezt mondja, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ugye, miket mond itt, mindenkor üljetek, imádkozzatok, hálát adjatok, ez az Isten akarata. Ez egyfajta imádkozó élet. Azt mondtam, amikor ezt elolvastam és végig gondoltam, hogy majd, amikor elmegyünk nyugdíjba, ha az Úr akarja és élünk, ugye, akkor ez egy jó kis terv, hogy mit csináljon az ember, ugye, mert azt mondja, hogy borzasztó, hogy mi lesz velünk, hogyha már nem lesz szükség ránk senkinek. Hát kérem, az öröm, az imádság, a hálaadás Például egy kiváló terv erre az időszakra. Tehát terveket készíteni, és az előbbiekből következik, ez az utolsó gondolat, amelyet alárendelek az Isten tervének és akaratának, és megfogalmazódott bennem, hogy valósítsuk is meg. De az ige mond valamit ott, amit felolvastunk, hogy aki tehát tudna jót tenni, és nem teszi, bűne az annak. Most nem akarok ebben az irányba elmenni szélesebben, teljesen világos, hogy ezt lehet szélesebb értelemben is érteni. Azt jelenti, hogy az Isten akaratát kereső keresztény élet kibontakoztatása, megélése, megvalósítása, mondjuk azt, hogy ez egy Krisztus-szerű, Krisztus követő élet, Krisztus arcú élet, a vele való, egyre szorosabb, mélyülő és tulajdonképpen egyszerűsödő élet megvalósítás. Ez bőségesen elegendő, mint program, és azért még van egy-egy célkitűzésünk, azok olyanok legyenek, hogy ezt ne rombolják le, ne kelljen egy kettős könyvelést végezni, hanem egyenes vonalú legyen a mi életünk. Van egy utunk tehát, amelyen járunk, és ezt kell ebben az esztendőben is megtalálni, vagy folytatni. Isten segítségével idáig jutottunk, ebben segít az ige, mondom, hogy mennyi mindent lehet találni erre nézve, a szent lelke, kegyelme, az alkalmaink, amelyet bőségesen fogunk tervezni, a gyülekezet közössége, az együtt gondolkodás, együtt cselekvés, ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az Isten akarata. Belesémítsük a magunk terveit, és meg is valósítsuk, mert azt gondolom, hogy áldás lesz a közösségi, egyéni életünkön is, megajándékozottak leszünk, és minden terhet el fogunk tudni viselni, ami esetleg váratlan is nincs benne, hiszen erre figyelmeztet Jakab is, ugye füstés pára az élet, ahogy a költő mondja, nyilván is Jakab alapján mondja, de dönten és alapvetően az Istenre bízzuk. Az Úr akarja, és élünk, akkor a 2010-es esztendő sok-sok áldást fog nekünk adni. Amen. A 367-es dicséretünk 4. versét énekeljük. Ó, kérünk Jézus, jó Urunk! Mennyei édesatyán, köszönjük néked a te igédet, és azt az evangéliumot, amelyet ma is szóltál, és így kezdhetjük az évet is. Köszönjük azt, hogy sok minden gondolat van bennünk, és sok minden talán tisztább is lett ezáltal. Hadd kérjünk arra, hogy amikor a napi küzdelmekbe, darálóba kerülünk, akkor se tévesszük el szem elől a te terveidet, és a magunk célkitűzéseit, amelyet úgy keresünk, hogy a te akaratodat keressük, és bizony élhetünk akár fordulópontra is, akkor hogy tudjuk bátorsággal mondani azt, hogy Istennek kell inkább engedni, mint embereknek. Köszönjük, ha ilyen nehéz helyzetekből kihozol, és hogy kérünk arra, hogy reát bízhassuk ezt az egész esztendőt. Olyan sok minden van benne, amit már látunk, és amit nem látunk. És ebben a legfontosabbak a te ajándékait, hogy azokkal tudjunk élni, hogy azokat tudjuk megvalósítani. És akkor hálaadással mondhatjuk el újra és újra, hogy velünk voltál, velünk vagy, és ígéreted szerint velünk is leszel. Úr Jézus Krisztus, könyörgünk te hozzád, hogy el ne eresszük a te kezedet, és halljuk a te szabadat, és meg ne keményítsük a mi szívünket. Ne váljunk könnyelművé, ne akarjunk nagy szavakat és nagy célokat, de ne is akarjunk kevesebbet, mint amit a te utadon tehetünk és tennünk kell. Szentlélek Isten, világosíts meg bennünket, erősíts meg bennünket, és indíts el, és vezess bennünket a megszentelődés útján. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat, Szent Háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országon, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és amíg a 264-es énekünket kikeressük, akkor elmondjuk azt, hogy szombat, már kezdünk is az évnyitó vesperával, jöjjünk el, mert nagyon szép lesz, és már azért is kell vesperára jönni, mert ugye talán még egy vagy kettő lesz, és aztán nagy hirtelen már még nem tudjuk pontosan, hogy hogyan folytatjuk, de örömteli eseményhez van kötve a vesperának a folytatása. És vasárnap pedig ugye úrvacsorás istentisztelet lesz, és éljünk ezzel, kezdjük így tulajdonképpen együtt az évet, és akkor átadom Vonnok úrnak a terepet.
Kedves testvérek, készüljünk arra is, hogy január 2-án szombaton, 1 órakor az M2 adón, tehát a MTV-nek a második műsorán, 1 órakor, 13 órakor lesz Molnár Mária misszionáriusról, Mártír misszionáriusról egy emlékműsor, tehát ezt érdemes fölvenni és figyelni rá, hiszen a magyar külmisszió mártírjáról van szó, akitről sokan méltatlanul keveset tudnak, tehát ezt lehet ismerősök közébe is terjeszteni. Január 5-én kedden lesz az idei első presbiteri gyűlés, amire a presbitereken kívül minden gyülekezeti tagot is szeretettel várunk, és kérem a presbitereket, hogy a pénztárosi asztalnál írják alá a jelenléti ívet, vagy a jövő évi családos táborról már többször is hirdettük, nem hiszem, hogy Tamás még olyan sokat visszakapott volna a jelentkezési lapot, tehát ezt is el lehet vinni, és kérem a testvéreket, hogy vigyék el. Ugyanúgy a hírlevelet és a naptárat is, aki még nem vitt ilyen családos gyülekezeti naptárat, azt feltétlenül tegye meg, illetve lehet másoknak is ezt népszerűsíteni, és persze az illatterjesztés továbbra is nyitva áll, a karácsonyi ajándékozási szezon befejeztével is lehet onnan jó dolgokat válogatni. Köszönöm szépen, és mindenkinek boldog új évet kívánunk.
A 264. dicséretünket keressük ki. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, utána áldás, és a himnusz és kivonulóra a megszokott. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mi kérjük, vagy elgondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, annak légyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Mindenkinek áldott boldog új esztendőt.